képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Véget ért a harmadik budapesti Ballet Grand Prix. A MIP a Budapestben került sor a nagyon izgalmas színvonalos versenyt hozó harmadik budapesti Ballet Grand Prix gála estjére. Az est nyitó számát a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművész és klasszikus balett szakirányán tanuló hallgatók adták elő, a Tarantella koreográfiáját Barna Mónika készítette. Ezt követően Fodorné Molnár Márta, a szervező Magyar Táncművészeti Egyetem rektora és dr. Varga Bajusz Veronika államtitkárasszony tartott beszédet. A díjátadó elején Nagy Tamás Zoltán, a Budapest Grand Prix versenyigazgatója színpadra szólította a zsűri tagjait és a verseny támogatóinak képviselőit, mert ők adták át a díjakat. Elsőként adtak díjat a Grand Prix-t, amelyet Valentina Massini érdemelt ki. Fiatal Magyar Tehetségdíjat, Budapest Főváros külön díjat Vida Vencel, Magyar Táncművészeti Egyetem Fiatal Nemzetközi Tehetség, Budapest Főváros külön díj, Alexandra Grigore, Robert Paul Petrea. Legjobb modern előadó díj, Junoka Inoue és Rui Mizutani. Legjobb magyar előadói díj, Balogh Márton, Magyar Táncművészeti Egyetem speciális díja, Abil Mansur Szimanov. Akkor a Balett Gála díjazottjai, junior kategória, Viktor Gloria Carillo, Master Ballet Academy amerikai, Alexandra Grigore ez román, Abil Mansur Szimanov kazakh. Senior kategória, Kenshiro Kimura japán, Karen Satomura japán, Geun Jong dél-koreai. A padödő kategória első díjasa Varga Lilla Emese, Magyar Nemzeti Balettintézet és James Lillington versenyen kívül. Én nem nekik adtam volna az első díjat, fantasztikus padödőket láttam. Második díj, Clemence Roe, Griborski Samuel, Magyar Táncvészeti Egyetem harmadik díjat nem adtak ki. Jövőre is lesz Ballet Grand Prix, amelyre várják majd a jelentkezőket. A Ballet Grand Prix a jelentősége tulajdonképpen abban van, hogy a nemzetközi zsűri, amely aktív táncosból és társulatvezetőkből állt, felfigyeljenek a fiatal tehetségekre, és esetleg szerződést kínáljanak az arra érdemesnek, vagyis elinduljon a fiatal táncművész pályája. Tehát ebben van a Ballet Grand Prix óriási jelentősége. A Magyar Képzőművészeti Egyetem fontos célja, hogy a hallgatóinak ne csak az oktatásban, hanem a művészeti pálya elindításában is kapaszkodót nyújtson. Ennek szellemében a Képzőművészeti Egyetem idei tanévben is elindította a Jumpstart nevű esemény sorozatát, amely kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy amellett, hogy alkotásaikkal bemutatkoznak a nagy közönség előtt, még a műkereskedelem a kortárs művészeti piac világában is aktív betekintést nyeljenek. Egy árverést is rendeztek az alkotásokból. Ez az árverés lehetőséget adott a fiatal művészek számára, hogy a piaci körülmények között próbálják ki a műalkotások értékesítésének ezt a formáját. A Képzőművészeti Egyetem tavalyi első hallgatói aukciója nagy sikerrel zárult. Akkor az árverésen kiállított 92 mű közül 38 talált otthonra. A műtárgyak értékesítéséből befolyt bevétel felét közvetlenül az alkotók kapják, míg a másik felét az egyetem tavaly létrehozott szociális alapba helyezi, amely rászorultsági alapon támogatja azokat a hallgatókat, akiknek gondot okoz a tanulmányok finanszírozása. Idén több mint 300 beérkezett hallgatói munkából szakmai zsűri válogatta ki a legígéretesebb műveket, és a kiállítás 130 alkotást mutatott be. Szurcsik József Munkácsi díjas grafikus művész festőművésszel, az MK docensével beszélgetek.
Most itt vagyunk a Magyar Képzőművészeti Nemzeti Egyetem patinás falai között, most már 154 éves az egyetem, és ezt azért érdemes megemlíteni, mert hogy a mai napig olyan intenzív az érdeklődés, és a jelentkező szám olyan nagy, hogy hála Istennek nagyon jó hallgatóink vannak, tehát jó merítés van, így van, és ez ennek a kiállításnak is nagyon jót tesz, pont azért, mert jelenleg 765 hallgatója van a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek. Itt most az aukciós kiállításon mindössze 96 hallgatónak 111 művét tudjuk bemutatni. Ez egy három fejezetes kiállítás sorozat. Szeptemberben indult a Godó Kortárs Művészeti Intézetnek a kiállításával, majd az Art Market Budapesten, és most nyílik itt az egyetemi közegben, a Barcsai teremben az aukciós kiállítás. Az aukció célja többrétű szintén. Az egyik nagyon fontos célja az, hogy a hallgatóság ideje korán megismerje, bepillantást nyerjen.
A felelősséget, amivel ez a fajta nyilvánosság jár.
És hogy lássa azt, hogy ez a jelenkori kortárs műtárgypiac, ez milyen jellegű kihívásokat hoz nekünk, ez az egyik. A másik, hogy nem csak bepillantást, hanem egyfajta praxist is, egyfajta gyakorlatot is, egyfajta lehetőséget ad arra, hogy saját magát is kipróbálja ezen a területen. Na, ezen túlmenően pedig az aukciónak van egy másik célja is, ami szerintem egy nagyon figyelemre méltó cél, az pedig az, hogy az eladott műtárgyak összegének felével támogatja magát az alkotót, viszont a másik fele a pénznek bekerül egy szociális alapba itt az egyetemen belül, és ebből azokat a hallgatótársakat fogják támogatni, segíteni, akiknek szociális problémájuk vannak, tehát az életminőségük, az élet körülményeiket igyekeznek majd megváltoztatni. Na most gyűjtői oldalról viszont azért érdekes mindez, mert itt olyan művek láthatók, amelyek máshol nem igazán, csak ebben a közegben. És abban viszont biztos lehet minden gyűjtő, hogy ha itt vásárol, akkor jó eséllyel valamelyik olyan nagy nevet fogja most megvásárolni, akik 5-10-20 év múlva lesznek azok a kánonban is, mondjuk azok a jelentős nevek és szakmai tényezők, művészeti tényezők, akik most még itt az egyetem berkeiben dolgoznak. Szóval számunkra, az idősebb generáció számára, mondjuk az oktatók és az egyetemi vezetés számára, ez egy nagyon fontos tétel, hiszen ez a fajta több lábon állás, vagy ez a több ágú hasznosulás végül is kiegészül azzal, hogy megmutathatóvá válik az a szakmai munka, amit egyébként a hétköznapokban az egyetem végez, ez műtermeken belül.
Hogy sikerült választani, mert ugye nagyon-nagyon sok műfajú és nagyon izgalmas kiállítást látunk.
Arra törekedett a válogatás során a válogatók csapata, hogy tehát a sokféleséget igyekezzen megmutatni. Itt ebből a válogatásból kimaradtak kényszerűen azok a munkák, amelyek mondjuk intermédia munkák, vagy kifejezetten konceptuális munkák, amelyek mondjuk a vásárlás során, az aukció során nem rúghatnak labdába. Ilyen tekintetben tehát azok a klasszikus alapállású technikájú művek, festészet, grafika és szobrászat van jelen, de azon belül viszont nagyon sok olyan anyagkísérlettel találkozhat a néző és a licitáló, amelyek a legújabb anyagokat is már beemelik ebbe a műtárgyalkotói világba.
Mondjunk példát erre.
Például Kisdeli Zsombornak a szobrait említeném, ahol a klasszikus mintázási metódus a művész által felülíródik azzal a szellemiséggel, ami az alkotói programjának a része, tehát most nem árulok el titkot, viszont az anyaghasznát tekintetben azért érdekes, mert egy új anyagban öltenek testet az ő művei, ez egy Jazzmonite nevű egyébként műgyanta alapú anyag, ami nagyon rövid idő alatt a szobrászat élvonalába vitte ezt az anyagot, hiszen a tulajdonságai olyanok, amelyek időtálló, időjárásálló, nem törik, nem szóval sok minden miatt, viszont a művészi minőséget nagyon kiválóan tudja közvetíteni. Tehát nem ördögtől való ez annak idején, amikor a bronz előkerült, akkor is néztek az emberek. No, itt vannak bronz szobrok is, vannak fém szobrok, vannak faszobrok, tehát a klasszikus eljárás eljárású művek is itt vannak. A festmények, grafikák esetében is a klasszikustól egészen átívelünk a jelenkori, nem csak tematikailag, vagy nem csak anyaghasználatban kísérleti jellegűek ezek a munkák, hanem a kifejezés tekintetében. A művészi kifejezés tekintetében is sokféle kísérlet mutatkozik meg, és ez egy külön gazdagságot ad ennek az egész kiállításnak. Ugye beszéltünk a válogatás szempontjairól. Ez egy nagyon keserves folyamat a maga nemében, hiszen egyébként arra érdemes művek kényszerűen kimaradnak. Tehát most arra is koncentrált a bizottság, hogy a friss diplomások, vagy a diploma közelében állókat mutatja most meg, és majd a fiatalabbakat, azokat majd jövőre. Tehát ugye erre is figyelt a bizottság, és arra is, hogy csak azokból tudott válogatni, amelyeket a hallgatók jelöltek. Tehát ő maguk jelentkezniük kellett arra, hogy ők szeretnének
ebben. És ezért többségében táblaképek ezek?
Nagyjából igen, táblaképek és grafikák, például Dobi Rékának gyönyörű linómetszetei vannak nagy méretben, ami azért egy törékeny kislánynak, harmadéves kislánynak azért nagyon kemény munkájába került az, hogy ezt kimetsze és még le is nyomtassa. Neki is például a grafikákból is látunk itt különleges nyomatokat, Dicső Eszternek csokoládéval nyomott szita nyomatait, és így tovább.
Ez egy képet ad a 2025-ben a hallgatók lelkéről. Milyen alkotói arc jön le ebből a kiállításból?
Ez azért nagyon jó kérdés, és egy nagyon érdekes, izgalmas és lélekkel teli kérdés, mert hogy a jelenkor számtalan gondja, baja, ami itt dohog velünk, itt ez a erkölcsileg, etikailag szétzuhant világban, háborúkkal, mindennel, ez valami olyan borzasztó jövőképet vetít elénk, és ezeknek a fiataloknak ebben kell most élniük. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha a fortélyos félelem igazgatna, és ők ezt felülírják, átírják a művészet nyelvén. Maguk felé fordulnak, magukból táplálkoznak, és a maguk jóságát, a maguk pozitív szemléletét adják át nekünk. Ezt nyitják ránk, ezt az ajtót nyitják ránk. A művészet olyan mélységes tartalmait képesek nekünk megmutatni, hogy még nekem, a nyugdíjas bácsinak is olyat adnak, ami nagyon fontos üzenet a számomra, hogy bennük van erő arra, hogy megváltoztassák ezt a szétzilált világot, és a művészet nyelve az, amin keresztül lesz.
Köszönöm. A Vigadó kiállító termében a 8. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé, ez tavaly Szokotthelyén, Szombathelyen volt, magyar kiállítónak műveiből láthatunk válogatást, tű, rés, határ, hívószóval. A szó megalkotója Hidegorsoly öltözék tervező művész, a Kulturális Alapítvány a textilművészetért kuratóriumi tagja. A tű, rés, határ pedig a határtalanság vágyát jelzik. Az alkotók már nem hagyományos hímzés, nyomás, kötőszövés, nemezelés, forrás, rendszerek és műszálak felhasználási lehetőséggel foglalkoznak többnyire, hanem a textilanyagok vagy más természetes anyagok összeépítésével, a téralakítás különböző lehetőségeivel. A textilművészet az iparművészet egyik ága, amely magában foglalja textiliák szövését, hímzését, festését és más textiliák használatát. Erről a kiállításról Attalai Zita dizájnerrel, a kiállítás kurátorával beszélgetek.
Ugye egy fantasztikus kiállítás van, csodálatos terekben. Hogy válogattak, és mi volt a kiállítás koncepciója?
Ez a kiállítás a tavaly premier tárlata a 8. Nemzetközi Textilművészeti Triennálénak, amit Szombathelyen rendezünk meg szokás szerint. Most már 1986 óta ott vannak, a eleinte biennálék, de most már triennálék, és a válogató munkát egy szakmai zsűri, ami nemzetközi szakemberekből áll, művészekből, művészettörténészekből, művészet írókból és dizájn szakemberekből válogatta. Tehát nekünk az alap válogatásból kellett leszűrni a magyar kiállítók anyagát. Ugye most idén 25-ben nem volt arra lehetőségünk, hogy újra behívjuk a külföldi művészeket. Szombathelyen 234 alkotás szerepelt, ebből 72 külföldi művész volt. Itt csak a magyarokra fókuszáltunk. Tehát az volt az elképzelésünk, hogy minden magyar művészt mutassunk be. Sokszor van, hogy a triennálé több kategóriájába egy művész több több kategóriába is pályáz művel. Most az volt a koncepció, hogy ha többből is pályázott, csak egy művét mutatjuk be tekintettel a térkorlátokra. És így került 123 művész be ebbe a válogatásba. Ez a Szombathelyi 68-as, és akkor elindult, és a nagy textiles, az nagy öregek elindították ezt a dolgot. És akkor fölívelt, ugye, akkor még az ipar gyönyörűen, és 2004 után viszont szűkült össze. De olyan tragikusan összeszűkült, hogy manapság már saját fejlesztés a textil és könnyűiparban hát elenyésző. Nagyon kevés van.
És milyen lehetősége van a művészek, mert csodálatos művészeink vannak.
Mindenki dolgozik valamit emellett. Tehát amit itt látunk, annak ezek az alkotások nem a fő munkaidőben készülnek. Szerintem ez egy szomorúság. Viszont van most egy nagyon jó hír, hogy visszaállt egy olyan törvény, hogy a Magyarországon megvalósuló építkezések és beruházások újra úgymond kötelezettek arra, hogy műalkotásokat bevegyenek. Tehát ne külföldről hozzák be azokat a fali díszítő munkákat, vagy a művészeti szobrászat, épületszobrászat, minden, ami az belső építéssel kapcsolatos, akár a textiliák, hanem hát itt vagyunk. Úgyhogy ez szerintem egy óriási előrerendülést fog hozni, de hát ennek idő kell. Úgyhogy jelen pillanatban, akik még tudunk, iparban dolgozunk, én nagy szerencsés helyzetben vagyok, mert én még egy cipőgyárban dolgozom, ami Tiszakeszin működik, egy fantasztikus vezetéssel, és én nekem ott vannak feladataim, de az azért, aki goblent sző, annak egyrészt évekig tart, és hát nagyon sok anyagi vonzata van egy goblen elkészítésének. Hát abban az irányban minden művész alkalmazkodik. Ez a mi nagy erősségünk, hogy a rosszból kihozzuk a jót. És hát látjuk, hogy és képzőművészetet.
Ugye minden művésznek más a látásmódja, és más a kifejezési eszköze, és egyedit alkot. Ebben a borzasztóan multis világban trendek vannak, egyik évben ilyen, másik évben olyan, és ugye vannak a nagy multik, akik diktálnak.
Igen. Na most tulajdonképpen én eredetileg ruha és cipőtervezőként végeztem, tehát én vaskosan a divat szakmába dolgoztam eléggé sokáig, körülbelül 30 évig. Megmondom őszintén, most már legkevésbé érdekel ez a téma. El is távolodtam tőle, pont ezért, mert olyan szinten nem tudunk labdába rugni egy ilyen multiuralta világban, ahol a márkákat bankok finanszírozzák, és olyan tőke van mögöttük, amivel nem lehet versenyezni. Próbálkoztunk saját márkát, gyönyörű cipőket, most csak ha magamról beszélek, létrehozni. Az eladási és értékesítési vonalon ezek mind befutcsoltak, mert abba már az ember nem tud se investőkét belerakni, se nem is akartam volna kockázati tőkével összeállni ez ügyben, mert hogy ez nem tud csak 50-60 év után igazán kifizetődni. Tehát egy cipőfejlesztés az nem olyan, hogy behozza a pénzét 3 év múlva. Úgyhogy nem, elengedtem. Tehát én inkább most koncentrálok a művészetmenedzsmenti részre, és hát saját kutatási területem a Szegedi Papucsnak az innovációs munkája. Tehát én ezt már közel 9 éve végzem, és én ebben nagy örömemet meglelem.
Köszönöm. Söptei Eszterrel, az Alapítvány a Textilművészetér elnökével beszélgetek. Jó. Az alapítványról és az alapítvány lehetőségeiről.
A 2024-es triennáli után történt egy változás az elnökségben. Zita átadta számomra az elnöki pozíciót. Ez nagyon meglepő volt számomra, mert a 2024-es triennálén még nem is tudtam semmit, pályáztam is a triennáléra, és 2025 elején derült ki, hogy miben sántikálnak a lányok. Ez nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra. Mióta végeztem az egyetemen, minden alkalommal pályáztam a triennálira, be is válogatták a munkáimat, hogy már mikor végeztem 12-ben az egyetemen, már akkor pályáztam, akkor egyébként a Lovas Ilona hívta fel a figyelmünket arra.
Aki már nincs köztünk sajnos.
Igen, igen, de egy zseniális textiltervező és ember volt. Szombathelyen végeztem, és igen, ő volt a diplomamunkám témavezetője, és hogy én akkor találkoztam először, mikor ő erről még az egyetemi éveim alatt mesélt a triennáléről és a jelentőségéről, és engem ez nagyon megfogott annak idején, és minden triennáléra jelentkeztem azt követően, és volt egy áttekintésem arról, hogy milyenek a triennálék, mik az erősségei, mik azok, amikkel még a esetleg lehetne fejleszteni, és hogy ez a 25-ös lehetőséget örömmel fogadtam el, ami kínálkozott, mert hogy akkor ezt a szemléletet be tudom vinni, és egy kívülről jövő nézőponttal tudom szemlélni az eseményeket, és remélem, hogy ez a javát fogja szolgálni a rendezvénynek.
Hogy választódott a szakma, és hát egyáltalán milyen lehetőségei vannak az alapítványnak? Ez két nagy kérdés.
Ez, hogy olyan jött a textiltervezés, ez Szombathelyre vezethető vissza, Lovas Ilonára és Polgár Csabára. Szombathelyen tanítottak a 2010-es években, én ott találkoztam velük, akkor nekem még nem volt konkrét elképzelésen, hogy a mely művészeti ággal szeretnék konkrétan foglalkozni, de valahogyan így tudat alatt folyamatosan a textilhez közel kerültem, rengeteg műfaji lehetőséget ismertem meg benne, és akkor végülis a diplomamunkámnál is egy textil installációt hoztam létre. Lovas Ilona volt a témavezetőm, Polgár Csaba a konzulens a témában, Bartók Béla, a Kékszakálló Hercegvára adta az inspirációt a munkámhoz, és akkor utána javasolták, hogy mi lenne, hogyha ezen a területen mennék tovább, és akkor így jelentkeztem a MUME mester képzésére, és hát így folytatódott tovább, és az útkeresés a MUME-n is tartott, de ott már a textil művészeten belül. Egyébként a szövött anyag tervezés volt a fő irányom, aztán egy kicsit elkacsintottam a forma irányába a ruhatervezés, de ott is igazából az alapanyag és a forma létrehozása volt a kihívás számomra is az érdekes, és itt szépen letisztult, és az alapanyag tervezésnél maradtam.
Milyen lehetőségei vannak a textil tervező művésznek, akár az alapanyagnál is?
Hát ugye nehéz helyzetben vagyunk. Én így főállásként az Óbudai Múzeum Goldberger textilipari gyűjtemény szakmai igazgatóhelyettese vagyok, és hát ott az egész textiliparra van rátekintésem, illetve annak múltjára, és hát elég szomorú sorsú jelenleg a textilipar. Hazai tervezőket egyénileg nem nagyon fogadnak a gyárak, nagyon minimális. Most nem zárójelbe, de zárójelbe megjegyzem, hogy most a Harmati Hedvignek van egy egyéni kiállítása a Goldberger textilipari gyűjteményben, ahol az ipari textiljeit mutatja be, az alkalmazott textileket, és ezeket értelmezi át egy autonóm alkotássá, de hogy igazából az a fő fókusz, hogy bemutassuk a múzeumban is, hogy milyen textilipar volt, és hogy ez hova jutott, és hogy jelenleg igazából bedolgozóiparként tudunk csak funkcionálni, és a nagy gyáraink sorra zártak be a rendszerváltást követően, ki tovább, ki kevésebb ideig bírta. És hát lehetőségek, ugye most mind az oktatásban, mind a végzett textiltervező egyénileg az a nagy feladata, hogy egy olyan életpályát hozzon létre, vagy egy olyan életutat keressen, ami a jelen körülményeikben megállja a helyét, és a megélhetést megteremti. Számára ezek jelenleg egyéni utak, de egyre inkább jönnek rá a textiltervezők, hogy összeállva egyesületekbe, alkotóműhelyekbe szerveződve több művészeti ág kiegészítőleg tud működni és funkcionálni, és így akár belső építészekkel, vagy építészekkel sokkal jobban fel tudják venni a kapcsolatot, és hogy egy konkrét csomagot tudnak ajánlani. Szóval egyedül nehéz, de szerintem talán ez a közösség, ami a megoldás útja lehet jelenleg, de ez folyamatban van.
Az alapítványt miben tud segíteni?
Az alapítványt már korábban is azért hozták létre, hogy a textilművészetet népszerűsítse, és ezt láthatóvá tegye. Nekünk is az a fő törekvésünk, hogy minél több emberhez eljusson, és ne csak a szakma tudjon róla, és ne csak a szakma várja három évről három évre, hogy milyen új alkotások születtek, és ezeknek a bemutatásáról, és nagyon fontos lenne, hogyha minél több támogatót tudnánk behívni a rendezvényekre, és akár kapcsolatok is születhessenek, hogy egy találkozási pont lehessen. És azért fontos, hogy ne csak a szakma körében hirdessük magunkat, hanem ki kitágítsuk a célcsoportot, és hogy megmutassuk, hogy azért a magyar és nemzetközi szinten is remek textilművészek vannak, és a textilnek eleve van például a lakás textília körében, illetve az építészetben egy kikopó, egy lefutása, mert hogy ugye történelmileg nézzük, akkor a nagy palota építéseknél magának a létrehozási költségeknek a 70%-át a textil adta ki a textil tapétával, a függönnyel.
Szőnyeggel.
Így van, szőnyeggel, kárpitokkal. Manapság meg a textil helyét átveszik más anyagok, amikkel különböző műburkolatokkal kiváltják azokat a funkciókat, amit korábban a textília töltött be. Lehet, hogy vissza fog térni, és lesz egy reneszánsza, de jelenleg ebben a helyzetben kell megmutatni magunkat, hogy igenis a textilnek van létjogosultsága, hogyha egy építész nem gondol például az akusztikára, akkor egy textilművész könnyedén, úgymond láthatatlan, beépített módon tud ezen korrigálni. És ezeket a tudásokat újra és újra meg kell mutatni.
És gyönyörű, szépséges látvánnyal még hozzá.
Így van, így van.
Ez az alapítvány lehetősége, hogy népszerűsítse a művészeket, és lehetőséget biztosítson számukra minél több területen.
Igen, illetve az autonóm alkotások bemutatkozása, hogy nem csak az alkalmazott területen, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy a kárpit művészet, mint műfaj, a francia gobelin, ennek a hagyománya, tradíciója megőröződjön. Magyarországon jelenleg szervezett egyetemi körülmények között csak Pécsen oktatnak, de szerencsére ott oktatnak, igen, és születnek új francia gobelin készítő művészek, szóval valamilyen szinten különböző technológiák, különböző eljárásoknak a megőrzésére való figyelemfelhívás is fontos feladat, amellett, hogy az innovációkat bemutatjuk. Szóval hogy egy nagyon fontos és nehéz balanszt kell bemutatni, de szerintem, hogyha ez a kettő egy térben, egy kiállításban be tud mutatkozni, ez szerintem erősíti egymásnak a létjogosultságát.
Köszönöm. Advent a budapesti palota negyedben. Idén is emlékezetes és lélekemelő élményekkel várják a vendégeket a Várkert Bazár adventi programsorozatára. Az ünnep kulturális kínálatában lesznek nagyszabású koncertek, családi programok, adventi séták, irodalmi és táncos estek, továbbá hangulatos iparművészeti vásár, valamint szabadtéri kiállítás is. Minden hétvégén egy újabb gyertya lángja teszi fényesebbé és meghittebbé a várakozás időszakát. A program értékes kulturális élményt és valódi lelki feltöltődést kínál. Lesz még Márai Ercs, Mikulásváros családi nap, kolompos koncert, Kipkopp a hóban, ilyenek, és fellép az idén 20 éves Modern Arn Orchestra koncerttel. Pontosan 20 évvel azután, hogy a zenekar 2005-ös december 28-án a Thália Színházban először mutatkozott be a közönség előtt. A különleges est középpontja a zenekar meghatározó pillanatai, valamint azok a kimagasló szólisták állnak, akiket Maul együtt formálta a magyar és nemzetközi zenei életet. Az ünnepi műsorban felidézik a zenekar Bartók, Kodály, Liszt és Ligeti feldolgozásait, épp úgy, mint a szólistákhoz kötődő dalokat és szerzeményeket, amelyek az elmúlt években egyedülálló módon ötvözték a klasszikus hagyományt és a modern zenei világot. A sok műfajú zenekarról ezért Fekete Kornélt arról kérdezem, mi az, hogy zene? Mert olyan sok műfajú a időben, hangszerben, hangzásban. Az ön számára mi az, hogy zene?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Ez tulajdonképpen ön az első, aki feltette nekem. És én azt gondolom erről, hogy az alkotói oldalról az a fajta attitűd, amilyen gondolkodásmóddal egy jazzmuzsikus rendelkezik, és azt is gondolom, hogy például a 20-as évek Duke Ellingtonja, a Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Jan Garbarek, Dés László közös keresztmetszete, az ez a fajta gondolkodásmód, a befogadás, a nyitottság bármire. És azt is gondolom, hogy alkotóként kreatív módon bármiféle határokat szabunk ennek a fajta áradásnak, ami mondjuk maga a kreativitás, azzal csak lenyírbálunk olyan értékes hajtásokat, amiket igenis simogatnunk kéne, és öntözni, és nevelni. És számomra a zene az tulajdonképpen, az alkotás az azt jelenti, hogy bármi, amit hallok, legyen az klasszikus zene, legyen az kortárs klasszikus zene, jazz muzsika, népzene, popzene, rockzene, akármi, az az én sajátom. Ez az, amin felnövök, amin nevelődtem, amin keresztül formálódott a zenei identitásom, és nem vagyok hajlandó semmelyik részéből levágni, csak azért, hogy valamiféle kockába vagy fiókba bele tudják tenni az én művészetemet.
Akkor a mostani műsorról, és akkor meg gondolom, hogy ez folyamatosan változik, de hogy változott is ez alatt az idő alatt, de a hozzáállás az megmaradt. Itt akkor a mostani műsorról és erről az összeállításról.
Így van, tulajdonképpen mostanra a zenekarunk kottatára az körülbelül 1700 olyan darabot számlál, ami valamilyen módon a zenekar számára íródott. Vagy egy hangszerelés, de többnyire ezek olyan kompozíciók, amelyeket a szerzők a saját maguk által, a zenekar létezése által motiváltan vetettek papírra, és hívták meg az együttest előadóként ezekbe a darabokba. És javarészt ezekből válogatunk. Ez alól egy kivétel lesz az egyik vendégünk, az Amerikából származó Andy Middleton, kiváló szaxofonista, big band komponista hangszerelő hoz majd nekünk egy olyan darabot, ami szintén ezt a repertoárt bővíti majd, de egyébként valamennyi darab, amely elhangzik,